szlovák autonomista törekvéseket előadását tartsa meg. Hát Angyal Béláról annyit, hogy a Fórum Intézet munkatársa volt valamikor, több könyve jelent meg e tekintetben, ma pedig a szlovák közbeszerzési tanács, így mondjuk, közbeszerzési hivatal elnöke, tehát gyakorló köztisztviselő.
Igen. Köszönöm szépen, tehát bemutatást, a meghívást. Valóban ezt a könyvet is, amely tulajdonképpen összefoglalta a két világháború a magyar pártokkal kapcsolatos kutatásaimat, és 2002-ben jelent meg, tehát 3 évvel ezelőtt, akkor kerültem egy magasabb középületre, tehát ilyen hivatalnoki funkcióba Pozsonyban, gyakorlatilag alul, keveset foglalkozom ezzel a témával, de azért örültem, hogy meghívtatok ide, és nem feledkeztetek el rólunk. Akkor várjunk bele, tehát a magyar pártok viszonyáról és a prágai kormányhoz, ez egyik téma. Hát itt Romániához összehasonlítva a két világháború, Csehszlovákia az nem egy ilyen balkáni demokrácia volt, mint Románia, hanem valóban egy polgári demokrácia.
Jó, hát ez egy fontos terminus.
Polgári demokrácia működött, tehát titkos választójoggal, nők választójogával és a kommunista párt is teljesen szabadon működött, ami abban az időben, hogy járt egész Közép-Európában, elég ritkának számított. És hát a itt működő magyar pártokról kezdeti időszakban két magyar pártról beszélünk, ugye egyik a Országos Keresztényszabadság párt, a másik a Kisgazdapárt, a Kisgazdapárt, a később létrejön a Magyar Nemzeti Párt, ezeknek a tevékenységével foglalkoznak a könyvben és a mai előadásban is. Ezek a pártoknak a tevékenységgel kapcsolatban nagyon sok sablon él a köztudatban, tehát ezt gyakran a korábbi munkákból táplálkozik, tehát az első bécsi döntés után született munkák, azok úgy mutatják be ezeket a pártokat és akkori tevékenységét, mint az utolsó mondatokban is elhangzott, tehát amely összefogta a magyarságot és a elnyomott magyarságot ellenzékben megtartotta, és míg a revízió eljön. Ugyanakkor a szlovák történetírás azt emeli ki, hogy a szintén ellenzék jutottak be őket, és hát a magyar burzsuázia, tehát a kommunista történetben és a magyar burzsuázia képviselőjéként tartja őket számon. Tehát ezek sablonok élnek. Most tehát mindenki egyet értelik, tehát teljesen ellenzéki, ilyen negativista politikát folytattak. Hát nézzük meg akkor egy kicsit közelebb, hogy mi is történt, mert akkor a kép egy kicsit más, hogyha megnézzük közelebb, mi történik. Tehát elsősorban a kezdeti időszakra, a 1920-as választások előtt jönnek létezik a pártok, akkor jellemző elsősorban ez a teljesen merev ellenzékiség és várakozás egy ilyen hamarosan előző revízióra. Ez talán legjobban a Körmendi Ékes Lajosnak a beszéde, az első parlamenti beszéde, amelyet elmond a Magyar Klub nevében, foglalja össze. Azt mondja, parlamenti hivatásunkat idegen keretek közé szorított, és ott súlyos elnyomásra szorongatok, 1 milliónál nagyobb számú magyarságnak és a hasonló sorsban élő német testvéreinek törvényes eszközökkel való, de megalkulás nem ismerő elszánt védelme mindaz az időpontig, amíg eljön a népek között a belátása, megértés órája. És éppen ez kötelez bennünket annak világos és határozott kijelentésére, a önrendelkezési jogunkat soha és semmiképpen föl nem hagyjuk, azt fönntartjuk, követeljük. Azonban néhány évvel később, a 20-as évek elején gazdaságilag és politikailag is stabilizálódik helyet Csehszlovákiában, és el kell mondani, hogy Csehszlovákiában a gazdaság mindig jobb volt a két világában, mint a korábbi Magyarországon, és lassan felismerik, hogy Csehszlovákia nem fog néhány hónap alatt összeomlani, hanem ez egy ilyen egészen élhető országgá válik, és a két párt politikája elkezd távolodni egymástól. A két pártnak a politikáját leginkább a két elnökhöz, személyhez kötik. Egyik a Szülő Géza, a Keresztényszocialista párt elnöke, ugye, aki már 1901-ben a magyar parlamentben ült, és hát nagyon jó kapcsolatai voltak a korabeli miniszterelnökkel, Bethlen Istvánnal, ugye, mert hát őnek a megbízásával vállalta el ezt a elnöki posztot. A második viszont Szent Iván József, aki a kisgazdapártnak később a nemzeti pártnak az elnöke, aki végül is egy ilyen földbirtokos, korabeli földbirtokos, aki nem beszélve arról, hogy itt a Simon Attila előadásában említett földre, akkor a veszélybe kerültek a birtokai, és hát azért mindent megtesz azért, próbál megtenni, hogy a birtokait azért ne parcellázzák fel és megmaradhasson. És ő a 25-ös választások előtt ilyen gondolattal áll elő, hogy azt mondja, vessük el a demagógiát, lépjünk a komoly nemzeti reálpolitika útjára, hogy kenyeret adhassunk népünknek. És akkor ilyeneket ír meg, azt mondja, a munkaprogramnak a politikai realizmusban kell megszületnie, más szóval olyannak kell lennie, amelyik a nemzeti kisebbségeknek a kormányzásban való részvételét sem zárja ki. És itt kell aztán elég a kérdés, mik a feltételei ennek. Nem lehet kétségünk az iránt, hogy a nemzeti kisebbségek jelentő parlamenti képviselete első feltételül állítja a nemzeti állam átalakítását a föderalizmus alapján álló nemzetiségi államnak. Meg kell még említeni Szent Iván Józsefről, hogy jön neki az apósa volt Lasik Gyula, akkori felsőház, magyarországi felsőháznak az elnöke, őt a apósa és támogatója, azért is folytatott valószínűleg egy kicsit más politikát, mint a magyarországi politika elvárt volna, ugyanis azt tudni kell, hogy ezeket a magyar pártokat Magyarország anyagi támogatásban is értesültek, és gyakran a magyar politikának elvárásai voltak ezekkel a pártokkal szemben. Tehát gyakorlatilag a 20 év alatt egy ilyen kettős erőtérbe kellett, hogy úgy mondjam, ezeknek a politikai pártoknak politizálniuk. Tehát egyrészt a csehszlovákiai belső viszonyai, másrészt a magyarországi politikai elvárások is hatással voltak ennek a politizálására. Tehát eljön a 25-ös választás, és a 25-ös választáson a Magyar Nemzeti Párt, a Szudéta-Német Agrárpárttal közös listán indulnak, míg a keresztény szociálisták külön listán indult, és az eredmény az lett, hogy jobb eredményt értek el a Nemzeti Párt, és a tagjává válnak a magyar képviselők a Német Agrárpárt parlamenti klubjának, és elkezdődik a kormányzás. A kormányzás maga az egy ilyen kormányválsággal kezdődik, ugyanis a szociáldemokraták, akik előző ciklusban 20 és 20 között a vezető ereje volt a kormánynak, meggyengültek, mert ugye szétesett a szocialista demokrácia, a kommunista párt, és ezért nem tudtak stabil kormányt alakítani, hamarosan hivatalnok kormány alakul, de elkezd egy ilyen új kormánykoalíció, tehát jobboldali kormánykoalíció kialakulni, aminek elsősorban agrárpárta, tehát a csehszlovák agrárpárta vezetője. És ezek a csehszlovák agrárpárt megkeresik, tehát gyakorlatilag felveszik a kapcsolatot, ami ideológiailag is közel áll hozzá a pártal, ami egy kisgazdapártból alakul. És akkor egy fontos kérdésben, az agrárvámok kérdésében a két magyar párt szembe kerül egymással. Ez egy először fordul elő, hogy a két párt különbözőképpen szavaz. Agrárvámok gyakorlatilag azt jelenti, hogy védővámokat vezetnek be a csehszlovákiai mezőgazdasági termékekre, ami az itteni parasságot, tehát elsősorban a kisgazdapárt választóit ezt kedvezően érintette, hiszen viszonylag magasan tartotta a árát a gabonának. Ugyanakkor az Országos Keresztény Szocialista Párt támadja, mivel ez nehezíti a magyarországi gabona és buza behozatal, és különbözőképpen, tehát a kisgazdapárt, ez a nemzeti párt megszavazza, a Keresztény Szocialista Párt ellen szavaz. És ennek hatása van a két párt viszonyára is, és a magyarországi viszonyra is. Az történik, hogy Petrán István magához hívatja a két elnököt, és augusztus 1-én, ahol beszámolt Petrán, hogy mi is történt. És akkor végül is Petrán elrendeli, hogy a vitás kérdésekkel létrehoznak egy bizottságot. Jellemző módon ugye Petrán úgy gondolta, hogy ezeket a vitás kérdéseket a két pártot legjobban a volt főispánok tudják rendezni, ezért Kürti István volt Komárom megyei főispánt nevezi ki ennek az elnökévé, és még néhány főispánt, akik tekültek. Ebben a politikai, akkor is ezt a politikai nem is volt abszolút szerepük, de viszont őket tekintették továbbra is a magyarországi politikát, a magyar politika letéteményesének. Tehát itt van egy bizottság, amely próbálja a viszont rendezni, de valójában inkább csak elmérgesíti a viszont a két párt között, és a két párt között sajtóban is folyik a vita, és például azt mondja a Szülő Géza, egyik nyilatkozatában azt mondja, én pártam első feladatának tekinti, hogy a magyar fajt, mint nemzetiséget a maga nemzeti öntudatában fenntartsa. Ez pedig nem attól függ, hogy Csehszlovákiában a buza hány fillérrel drágul, hanem attól, hogy mennyire bírja a magyar kisebbség az őt természetesen asszimilálni akaró állammal szemben a nemzeti öntudatát. És ugyanakkor Szent Iváni pedig tárgyal a parlamentben, a kormánnyal, és próbálja elérni azt, hogy a földbirtokok 500 hektár alatt már ne zárolják, illetve ne mondják be a földbirtokba, illetve 5000 hektáros erdőbirtokokat. Ugyanakkor benyújtott egy törvényjavaslatot, amelyet próbálja rendezni az állampolgárság kérdését, ez egy igen fontos kérdés abban az időben, ugyanis azt csinálták, hogy a sok magyar nem kapott csehszlovák állampolgárságot, aminek rettentő következményei voltak. Ezzel a törvényjavaslat végül is sikerül megnyerni a cseh pártokat, és átmegy, ha nem is véglegesen, de némileg rendezi ezt a kérdést. És például később sikerül elérni, hogy a pozsonyi tanítóképző mellett magyar osztály létesüljön, sikerül a református egyháznak is bizonyos állami támogatásokat szerezni. Tehát ők próbálnak ebben a közeledni a kormányhoz. Ugyanakkor azonban történik egy nagyon fontos lépés, mégpedig az, hogy 1926-ban a újabb megalakuló új polgári kormányban, amely fölvált a hivatalnak kormány, nem a nemzeti párt lép be, hanem két német párt, két szülőt a német párt lép be. Egyik az agrárpárt, akivel közös klubban vannak a nemzeti pártiak, illetve a keresztény szocialista párt, a szülőt, ami keresztény szocialista párt. Nagyon fontos lépés, és el kell mondani, hogy a németek, a szolidar németek azok 12 éven keresztül tagjai voltak a csehszlovák kormánynak, gyakorlatilag hozzájárultak ahhoz, hogy stabilizálódott a belpolitikai helyzet. Tehát az történt, hogyha jobboldali kormány volt, akkor az a két agrárpárt és a keresztényszocialista párt, hogyha inkább baloldali, akkor a német szociáldemokrata párt lépett a kormányba, illetve utolsó éve, mikor hatalmas voltak a nyomás már a Hitler Németország részéről, akkor mind a három párt tagja volt a kormánynak, de gyakorlatilag 12 évig tagja voltak a kormánynak. No, de ezzel a 26-os belépéssel leszűkültek a Szent Iványnak a mozgási lehetőségei, és próbált még a klubban belül is a németekre hatni, hogy segítsék az ő követelésének a teljesülését, illetve Magyarország részéről is nagy nyomás nehezett rá, hogy hagyjon fel a kormányba lépésről folyó tárgyalásokkal, mert hogy értelmetlen és hogy a orruknál fogva vezetik őket. Ő próbál mégis ezekben a nagyon, nagyon nehéz helyzetben lavírozni, és pont ez a bizottság, amit a Petlen elrendel létrehozni, abban mondja el, hogy azt mondja, úgy véli, hogy ha merev álláspontra helyezkedünk, és nem vagyunk hajlandók támogatni a polgári pártokat, akkor a linkáik és a németek mindent el fognak szedni előlünk, és mi elszigeteltek leszünk. Tehát mondja Szent Imány ebben a bizottságban, de végül is nem talál meghallgatásra. A következő lépés, ami még inkább szűkítette a mozgási lehetőséget, az volt, hogy a linkaféle szlovák néppárt is belépett 27 elején a kormányba. És ezzel gyakorlatilag nem volt már szükség a nemzeti pártnak a szavazataira, a kormány támogatásához. És hát utána a néppártnak a belépésének az volt a feltétele, hogy a kormány, tehát az államot átalakítsák, állam berendezését, tehát létrejön a tartományi rendszer, tehát Szlovákia külön tartományá válik. És ennek a törvénynek a megszavazása körül, ezt ellenzik a magyar pártok, többek között ellenszavaz a nemzeti párt, és ennek az a következménye, hogy ez volt az utolsó csepp a pohárban, a németek gyakorlatilag a német agrárpárt, akivel közös klubban vannak, kizárják a magyar képviselőket a klubból, és gyakorlatilag ők kényszerítik a nemzeti pártot vissza az ellenzékiségbe, és ezzel lezárul ez a korszak, amely izgalmas korszak volt, amely körülbelül másfél-két évig tart, mert lényeg az volt, hogy tehát kívülről is támogatták a kormányt, és komoly tárgyalások folytak, hogy be is lépjenek ebben a kormányban. És amikor lezárul ez a korszak, akkor érdekes, hogy a Szent Ivány hogyan foglalja össze ezt 27 végén, tehát pár hónappal utána, hogy kizárják őket, gyakorlatilag ellenzik a vonulnak. Azt mondja, a magyar aktivizmus halálát, tehát a német nemzeti kisebbség aktivista pártjai okozták, amikor a kormányba lépést elhatározták. Másodszor azok a cseh politikusok, akik a cseh nacionalizmus többre becsülik az állam belvégénél, mert ne felejtsék el, hogy a görcsös ragaszkodás a nemzeti állam gondolatához és a cseh forradalom politikája, a türelmetlenség a nemzeti kisebbségekkel szemben az állam biztonságát, külös belpolitikai presztízsét érdeklő kérdés. Tehát kudarcba azonban el kell mondani, hogy valószínűleg szerepet játszott az is, hogy a a cseh politika és a csehszlovák kormány tagjai azok nagyon is tisztában voltak azzal, hogy milyen kapcsolat van ezek között a pártok között és a magyar, magyarországi kormány, illetve a magyar politikai között. Nagyon jól tudták azt is, hogy anyagi támogatást kapnak, és bizonyára a szerepet úgy értékelték, hogy egy ilyen pártnak a belépése a kormányba túl nagy kockázattal járnak. Következő fontos dolog lehetett a 27 áprilisában kezdődött ez a Lovemere, azt jól mondom, ugye itt kelljeni, féle akció, amely Magyarországon a revíziós liga megalakulásához és egy ilyen revíziós politikaváltáshoz vezetett, és az, ami nyomást nehezett itt, egy pártlagos hagyjanak fel egy ilyen kormánytámogatással. Azonban el kell mondani, hogy ezzel nem szakadt meg egyáltalán, nem szakadt meg véglegesen a kormány és a magyar pártok viszonya, főleg a utolsó években, mikor a Hitler hatalomra kerülése, nem először még a Hitler hatalomra kerülése után egyenlően nyomás nehezedik Csehszlovákiára, próbálják bevonni a magyarokat is a kormányzásba, ez egyik fontos rész volt, gondolat volt, amely elősegítette, hogy a kormány és a magyar pártok tárgyaljanak. A második viszont egy érdekes dolog volt, ez a Benes elnök, köztársasági elnöki választása. Ezen majd vitatkoznak a történészek, hogy ott történt és miért történt. A lényeg az, hogy a végül is a magyar pártok valószínűleg egységesen az összes magyar képviselő Benes köztársasági elnöki választása mellett szavazott. Ezt megelőzte egy tárgyalás Benes másrészt szülő, Jaros Andor és Eszterházi voltak jelen, ahol 18 pontból álló memorandumot adtak át Benesnek, és kérték, hogy a legsúlyosabb nemzeti, tehát nyelvi és kulturális problémákat oldja, Benes erre egy ígéretet tett. Most Benes köztársasági elnöke választása után is volt több tárgyalás, ahol Eszterházi is például számon kérte Benestől, hogy miért nem valósultak meg ezek a kérdések, illetve újabb és újabb memorandumok jöttek. Na most a Benes, el kell mondani azért, hogy nem volt teljesen, tehát nem, hogy úgy mondjam, nem próbálta ignorálni ezeket a kérdéseket, és nem csak azért ígérte meg a szavazatokért, hanem valóban próbált is odahatni a kormányra, hogy a kormány végrehajtó hatalom foglalkozott ezekkel a memorandumokkal, a sérelmekkel. Prágában megtaláltam ennek a memorandumnak ilyen egész nagy dosszié van arról, hogy küldözgették a igazságügyi minisztériumba, aztán a belügyminisztériumba, a közlekedési minisztériumba, mert szó volt például ilyenek, hogy a vasúton, hogy a vasútnál miért nincsenek kiírva magyarul a táblák, akkor a igazságügyi minisztériumban miért nincsenek a bírósági járások úgy felosztva, hogy a nemzeti kisebbségek előnyösebb legyen. Szóval ez ment másfél évig, és akkor a lényeg az, hogy az ilyen bürokrata útvesztőbe terelték ezt az egész memorandumot, a vége az lett, hogy ad akta tették az egész ügyet, mert 38-ban úgymond, 38, amikor már lassan Csehszlovákia csehfős állapotba került, akkor volt egy ilyen, hogy ilyen nemzetiségi statútumot adnak ki, amely véglegesen rendezi, később ilyen autonómián kantorrendszerek próbálták átalakítani az országot. Mondták, hogy majd ezzel megoldódnak ezek a kérdések is. De valójában azért érdekes ennek a memorandumnak a kérdése, mert először fordul elő, hogy a csehszlovák kormány komolyan foglalkozik magyar kisebbségi sérelmekkel. Tehát ennyit a pártok és a kormány viszonyáról. Most a másik téma, amit el akartam volna mondani, 25 percnél tartunk most. Jó, akkor a második a autonomisták viszonya, akkor csak annyit, hogy tehát a korabeli Csehszlovákiának egyik különlegessége volt, és egyik sarkalatos pontja volt a csehszlovák nemzet eszméje, tehát az, hogy van itt egy csehszlovák nemzet, aminek két ága, egyik a cseh és a szlovák, amelyet, tehát nem is feltétlenül gyakorlatilag a szlovák nemzetet sem, ugyanúgy a nyelvet sem, és a szlovák sérelmezték, illetve a szlovák autonomiát követelték. Most ezekhez az autonomista mozgalmakhoz azt határozta meg a viszonyat a magyar pártoknak, hogy elsősorban fölismerték azt, és a magyarországi politikai, korabeli hivatalos politika is azt szorgalmazta, hogy segítsék, illetve sőt a hivatalos magyar politika bármilyen furcsán hangzik, anyagilag is támogatta a szlovák néppártot is, mivel úgy azt is vették föl, hogy ezt az országot igazán a szláv népek közötti ellentétek, elvéítése tudja igazán megingatni. Tehát a magyar pártok is igyekeztek ezt a erősíteni, illetve együttműködve a szlovák néppárttal igyekeztek fellépni közösen. Ez a föllépés végül is csak 38-ban, akkor, amikor már tényleg lassan Csehszlovákia csehfős állapotba került, sikerült olyan szintre, hogy ez valóban ez egy együttműködés a szlovák, német és a magyar kisebbség között, hogy szétfeszítik gyakorlatilag ezt az államot. A Müncheni Egyezmény aláírásával véget ért is a Szlovákiának ez az első története. Mindezt összefoglalva annyit szeretnék elmondani, hogy nem húzom az időt, mert viszont így is, hogy az a sablon, ami él, hogy egy ilyen merev ellenzéki politizálás, sérelmi politizálás a magyar pártokról, az azért nem teljesen igaz, tehát létezik egy ilyen, tehát ilyen konstruktív ellenzéktől egészen a kormánytámogatás, illetve a kormányban belépési megfogalmazott igényig, illetve együttműködésig, illetve hát autonomista pártok és a szlovák autonomistáknak való törekvés elsősorban azt a célt szolgálta, hogy tulajdonképpen ezt az államnak az igazán nagy problémájának ezt tartották és ezt próbálták felerősíteni, illetve ezzel mindenki az országot. Köszönöm a figyelmet!
Akkor most megkérném Nagy Mihályt, hogy...